Sok-sok szeretettel köszöntünk minden drága talpon álló hallgatót. Itt vagyunk ismételten Zolival. Szia, Zoli!
Ciao, sziasztok, hallgató!
Timi igazoltan van távol, úgyhogy kettesben vagyunk Zolival. Lesz az adás pedig csütörtökön este vesszük föl, úgyhogy nem élő, de abszolút premier. Hát úgy néz ki, hogy most így tudjuk összehangolni ezeket a ráéréseket az utóbbi időben, hogy általában felvételről vagyunk, de hát nincs ebben semmi, semmit nem vágunk ki mindenkinek. Garantáljuk, hogy minden úgy és olyan formában hangzik el majd adásban, ahogyan azt mi most megbeszéljük, és ezt nem is fogjuk nagyon túl tematizálni, csak gondoltam, hogy így korrekt, hogy az elején elmondom. Mi újság, Zoli, rég találkoztunk itt, főleg rádiós keretek között.
Abszolút, abszolút. Én csak azt remélem, hogy a holnapi nap péntek az nem olyan lesz, mint a múlt hét csütörtök, ahol így tulajdonképpen több világesemény történt. 24 óra alatt, mint máskor évek alatt.
Igen, igen, igen. Akkor erről beszéltünk is a Timivel adásban, hogy megbeszéltük, hogy fölveszük előre, és aztán úgyse történik majd semmi. Hát most két nap alatt mi tud történni, majd másnap, szerdán vettük fel akkor az adást, csütörtökön aztán pedig nem tudom, megbomlott a világrend, és pénteken egy teljesen más hangulatodást csináltunk volna, hogyha ezeket akkor tudjuk. Na de se baj, hát most tényleg azért bízunk benne, hogy holnapig, illetve hát amikor ezt halljátok, máig nem történik semmi.
Abszolút, abszolút. Én meg hát azért voltam eltűnve, mert besűrűsödtek a dolgok. Egyetem, munka és sajnos ide már nem tudtam eljutni, de tényleg volt, hogy ilyen fél órákon múlt, hogy végül nem voltam benne.
Itt voltunk, és tartottuk a frontot. Timivel volt, amikor Bencével, ezeket most már elvileg vissza is tudjátok hallgatni a Spotify-on, hogyha szeretnétek, úgyhogy abszolút, főleg Zoli, te is, hogyha fel akarod venni esetleg a ritmust, akkor...
Nem, persze, mind élőben hallgatom, ha nem is tudok itt lenni.
Így van, nyilván. Annyira nem érsz rád, hogy egyre, de azért otthon hallgatni mindenképp hallgatod.
Így van, így van.
Hát viszont ugye, mivel Zoli diplomázott, volt egy nagy rendezvény, amire sajnos én nem tudtam elmenni, és azt nagyon sajnáltam. Tartott a családod vidéken egy ilyen hatalmas, ilyen 600-800 fős félszektorokat magában foglaló rendezvényt ennek az örömére, és hát milyen volt, hogy élted meg? Mert én nem tudtam ott lenni, nagyon sajnáltam.
Így van, Peti meg volt hívva, én nem tudom, hogy miért kell erről beszélni feltétlenül több, hát nem tudom hány ember a füle hallatára. Mindegy, igen, valóban szüleim szerveztek egy ilyen diplomás összejövetel.
Miért kell beszélni? Hát azért, mert ez mindenféleképpen egyrészt lesz flex, hogy én meg lettem hívva. Másrészt meg kíváncsi vagyok, hogy zajlik egy olyan esemény, amiről már korábbi adásban meséltél, hogy meg van hívva, nem tudom, édesapád gyerekkori fodrásza is, tehát hogy konkrétan mindenki téged ünnepel.
Valamennyien voltunk, amúgy nagyon jó hangulatú rendezvény volt, nekem nagyon jól esett, rengeteg ismerős barát volt ott. És az ilyen rendezvények nem is az apropó miatt fontosak szerintem, hanem tényleg amiatt, hogy összegyűlünk. Tehát szerintem most már sokkal inkább egy ballagásnak sem feltétlenül az a lényege, hogy hú, valaki elballagott, mert azért most már ezt legtöbben megugorják, hogy középiskolát elvégzik. Hanem tényleg az, hogy akkor összegyűl a család, van egy alkalom.
Majdnem akkor... azt mondtam, hogy tisztelet a kivételnek, de hát ez miért kell tisztelet?
Hogy tényleg az van, hogy akkor ott összegyűlünk, lehet beszélgetni, eljönnek az unokatesók is az ország másik feléből, és én ezek miatt, az aspektusok miatt szeretem az ilyen összejöveteleket, nem feltétlenül amiatt, hogy hú, akkor itt most valaki kapott egy papírt.
Aj, nagy kár, hogy nem tudtam elmenni, pedig biztosan tudtam volna színesíteni a rendezvényt a magam módján. Elképzeltem volna, hogy egy ponton pedig meglepetésből fölállok, és egy kis beszéddel készültem Zoli kedvéért. Néhány mókás fotót összegyűjtöttem az elmúlt.
Örülök, hogy csak apum mondott beszédet, meg utána én, és te már nem.
Most pedig egy tánckoreográfiát szeretnék bemutatni. Zoli, mondtam, hogy akarok neked adni valami ajándékot, én ezt a furulya szólót tanultam most meg, és áll az összes vidéki arc, távoli rokon, utcára betévet idegen, én pedig próbálom nagyon durván elnyomni furujára.
És az én barátaimra egy kicsit furán néztek, ugyanis az egyik felüknek elfelejtettem szólni a dresscode-ról, úgyhogy voltak ilyen halálfejes rockbandás pólóba, jött mások meg ingben.
Ja, hogy inges, azt hittem valami különleges, ilyen beöltözős, ide csak latex ruhában lehet jönni.
Nem?
Jött Józsi bár, nem is káplár, és megérkezett ilyen ordas teve szájjal egy alufólia ruhába.
Mindenki ki volt öltözve, és akkor megjelentek az én barátaim, vagy legalábbis az egyik felük, és ott voltak ilyen, hát ilyen teljesen hétköznapi szedben, és kérdezték, hogy hát nem mondtam, hát mondom, nekem ez ilyen alapvető volt, és aztán meg a másik baráti társaságon másik fel meg jól beégetett, hogy hát nekik mondtam. Na mindegy.
Hát ez ilyen. De legalább, jó volt. De azt kellett volna csinálnod, hogy direkt rosszat mondasz, tehát hogy valami olyan, nyugis rácok, ez beöltözős buli, ez egy anime témájú buli, mindenki így lesz beöltözve, hát hülyén fognak rátok nézni, hogyha ti nem. És azt mondják, jó, és megjönnek, tudod, ilyen cicafarokkal, meg angyalszárnyakkal, meg ilyenek. És
most volt Tondokon, valamelyik hétvégén, ha már erről van beszélsz.
Erről már beszéltünk is, ugyanis Bence barátom ott volt, ugye a vendégműsorvezetőnk zsűrizett az egyik programpontnál, úgyhogy látod, ha hallgatnád élőbe az adásokat, akkor tudnád, hogy
jó,
mi van.
Jó, ez pont kimaradt.
Ez az egy epizód ez éppen. Hát igen, igen, szóval ez poén lett volna, hogyha esetleg ilyen irányba tereled a dolgot, na de erre nem kell
sor. Nem, de nagyon jó volt, és nagyon jól esett, hogy ennyien ott voltak. Na de, ne csak rólam beszéljünk, azért történtek még dolgok. Tegnap volt például egy egész nagy meccs.
Így
magyar
van.
Viszonylatban.
Így van, hát a kupadöntő.
Bizony.
Fradi Paks, illetve hát tegnap előtt volt most már, amikor ezt halljátok. Ferencváros Paks, ugye a Paks nyerte meg a trófeát másodjára sorozatban.
Címvédés történt.
Hát a történelem során harmadjára volt olyan, hogy magyar vidéki csapat meg tudta védeni a címét. Ugye hát eléggé Pest fókuszú azért a magyar foci. Nyilván voltak időszakok, amikor nem tudom, a Debrecen sorra nyerte a bajnokságokat, vagy a Videotonnak az aranycsapata, vagy hasonlók. Tehát azért akadtak ilyenek bőven. De azért eléggé fejnehéz a magyar klubfoci, és azt tényleg, hogy vidéki csapatként, harmadikként sikerült megugrani ezt a címvédést, ez nagyon nagy dolog. Nézted a meccset?
Nem, de nagyon örültem a végeredménynek, már csak azért is tényleg abból a szimpla tényből, hogy egy teljesen magyar csapat magyar játékosokkal nyert.
Hát igen, igen. És
ennek van egy szép üzenete szerintem.
Hát és főleg úgy tudod, hogy ez egy ilyen Dávid és Góliát harc, hogyha úgy nézed, hogy ott van velük szemben a Ferencváros, akik pedig egy nemzetközi mezőnybe készülő és ott rendre évről évre vitézkedő csapat, számtalan külföldi, nagy tudású focistával, szerintem a Fradinak a padján körülbelül 5 olyan játékos ül minden meccsen, aki bármelyik paksi kezdőbe beférne egyébként. És hogy ennek ellenére ez a Paks tudott nyerni, pusztán a szenvedély, a játékstílus, a taktika és nem tudom, nyilván a szerencse miatt is, hiszen ugye büntetőkkel dölt el a kupa sorsa, az szerintem nagyon-nagyon szép. Meg a Paks az egyébként, a Paks az nekem nagyon egy ilyen kettős csapat, mert imádom, hogy csak magyarok, iszonyatosan szimpatikus a klubfilozófia, az egész klub az, hogy egy 17 ezeres településről érkeznek, viszont a Bognár Györgyel mai napig nem tudtam teljesen az edzővel megbarátkozni.
A Kubatov Gábor se.
Igen, ezt ugye láthattunk a meccs előtti utáni interjúkban, de hogy...
De ez is hozzáadott szerintem. Tehát, hogy
ez a pífelés?
Igen, egy kicsit tulajdonképpen itt már nem is csak egy meccsről volt szó, hanem épült egy történet, egy rivalizálás, és ez egy még jobb, a maga rossz nemében, de egy még jobb ízt adott neki.
Hát igen, igen, és mennyi fradista hallgathat most minket, akik most mérgesen elkapcsolnak, de hát a tények azok tények, és ugye a Kubatov elmondta, a meccs előtt valamit beszólta a Bognárnak, és erre a Bognár mondta, hogy ő udvari bolondokkal nem foglalkozik, majd utána ugye jött a döntő, ami után valószínűleg Kubatov elég keményen visszaszólt volna, hogyha a Fradi nyer. Így is beszólt, viszont kicsit így, nem tudom, más az ember szájíze, tehát azért vesztesként, a másik erősebb csapatként, úgy, hogy elvesztettél egy kupadöntőt, hát minimum nem illendő beszólni az ellenfél vezetőedzőjének, vagy az ellenfél csapatának, hogy antifutballt játszanak. Főleg nem úgy, hogyha a statisztikákra pillantunk, akkor látjuk, hogy totálisan ugyanannyi lövése, meg minden hasonló volt a Paksnak, meg a Fradinak.
Meg ez az antifutball, tehát hogy ha tudod, hogy valaki úgy, hogy nem értek a focihoz, de ha tudod, hogy ő nagyon ezt játsza, akkor papíron te nagyon tudod a játékát, akkor találj ki ellene valamit, nem? Hogy ez nem ilyen egyszerű?
Hát nem ilyen egyszerű, bár tény és való, hogy védekezni könnyebb, egy jó védekező csapatot könnyebb összerakni, mint egy jól támadó csapatot. Gyakran van az, hogyha egy új edző átvesz egy csapatot, most egyik oldalon sincsen éppen ez, de hogy egyébként gyakran van olyan, hogy először egy stabil védekezés, hogy legyenek döntetlenek, legyenek pontszerzések, legyenek kontrákból lőtt gólok, és abból egy-egy gólos győzelmek, és utána, amikor már jó ideje már összeszokott a csapat, akkor lehet valami kreatív, kombinatív támadó játékot összerakni, és talán ebből is kiindulva lehet azt mondani, igen, hogy védekezni talán könnyebb egy meccsen, mint támadni.
Jó,
és kreatív futballt játszani.
Amíg góra játsszák a focit, addig érted?
Ja, persze, hogy olyan mindegy ez a körítés. Itt szerintem, ami nagyon fontos az, hogy tényleg a magyar csapat győzött. Nyilván, hogyha a Fradi győzött volna, annak is rengetegen örültek volna, és egyébként nekem sincsen probléma a Fradival, most nem arról van szó, hogy én utálnám őket, és azért mondom ezt, ugyanúgy őrjönkbe szurkolok nekik a nemzetközi kupaporondon, tehát erről szó nincsen, de nyilván azért a magyar szíveket megdobogtatja ilyenkor.
Meg ők szeretnek, pont az, amit mondta ezek a nyilatkozatokkal, így egy kicsit ilyen nagyképű arcnak beállítani magukat. Tehát amikor elmondták előre, hogy már pedig megverik majd a következő fordulóban, aztán nem tudom milyen kisvéd csapatot, aztán jó kiejtették
őket. Ferőeri, Klaksvik ellen.
Igen, akkor őket, bocsánat. És már többször belefutottak, és ez ilyen olyan fölösleges bukták, nem?
Hát igen, igen, mert ezzel csak plusz terhet teszel saját magadra. Most jó, a Kubatov megszólalása az most épp kevésbé tett terhet a csapatára szerintem, de akkor annó, mikor mondjuk a Facebook oldal adminja kiírta, hogy akkor ők akkor a következő ellenfél, akiket kiejtünk, mert már pedig a Fradi az kiejti őket, annyira bele volt kódolva, hogy fixen kiesnek annó. Szóval Egy plusz terv tök fölösleges kör, és ezt szerintem szépen lassan mindenki megtanulja a sportvilágában, mert annyiszor látunk ilyen sztorikat. Viszont nekem ami miatt még különleges volt ez a kupadöntő, az az volt, hogy én a régi idők futball közvetítéseiben éreztem magamat, ugyanis képzeld el, hogy rádión hallgattam a mérkőzést.
Na.
Járnom kellett föl, mindenfelé, Gödöllő, Óbuda, 18. kerület, belváros, mindenfelé folyamatosan autóban ültem, és hát nyilván menet közben nem néz az ember meccset, ellenben rájöttem, hogy hoho, hát régen a Kossuth rádió közvetített a meccseket. És most is bekerestem, most nem közvetítettem, majd beugrott, hogy van olyan, hogy nemzeti sportrádió, és akkor azon meg lehet esetleg hallgatni élőben a meccset. És meg is hallgattam, és nagyon érdekes élmény egyébként. Én utoljára a 2012-es londoni olimpián volt olyan sportesemény, amit így rádión hallgattam a közvetítését, de tényleg nagyon érdekes, hogy a fejedbe áll össze a meccs. És tudod, amikor tévében nézed, vagy a stadionban, egyértelmű, hogy éppen ott elszaladt a szélen, mit tudom én, Vécsei. Viszont, hogyha hangban hallod, hogy igen, Vécsei a labda támad, akkor először oda teszed, hogy oké, akkor szalad a pálya közepén, majd mondja, hogy igen, és a bal szélen húzza meg, és most lefutotta a védőjét, akkor abban a pillanatban így átteleportál a fejedben Vécsei a bal oldalra.
Egyrészt...
Tök érdekes, és hogy ez így tök gördülékenyen tud
egyrészt
menni.
A másik meg, hogy engem a mostani sportközvetítésekben, főleg a fociban kifejezetten zavar az, hogy úgy érzem, hogy az lett a esetleges holtidők feltiltésére szánt technika, hogy random statisztikákat sorolnak. Mm. De ez nem tudom, neked feltűnt-e, vagy ez egy tényleg létező jelenség, de hogy így, hát igen, ő az utóbbi 15 meccsből 17-szer volt pályán, és 2-szer rugott hátrafele kapura. És akkor ezt így valaki bemondja, és így, hát tök jó, ezzel amúgy nem adott hozzá a közvetítés. Ez még egy rádiós közvetítésnél pedig, ahogy hallgatod, nyilván nincs idő ilyeneket sorolni, hisz sokkal több információt kell átadni, hogy egy ilyen vizuális kép megalakuljon benned.
Szerintem ez egyrésztről nem mostanában indult, tehát ez nem egy ilyen újkori dolog, hanem ez már egy 10 éve, meg 15 éve is így történt szerintem. És amúgy nem értek egyet azzal, hogy ez ne adna hozzá semmit, mert kontextusba helyez. Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy ez a fiú az elmúlt 10 meccsén 7 olyan meccs volt, hogy legalább 3-szor hajtott végre sikeres cselt a védőjével szembe, akkor én egy kicsit más szemmel nézem a meccset, és tudom, hogy hoho, most a baloldal irányába megy a labda, ahol az a szélső játszik, akkor itt most lehet számítani valami kis varázslatra.
De szerinted ennyire tudatosan néznek amúgy emberek focit?
Nem tudatosan, de tudat alatt is ez zajlik benned szerintem. Hogyha persze fölfogod, és nem az van, hogy elkezdi a statisztikát, hogy 2011-ben ugyanezen a napon, és akkor már elfordulsz, és annyira foglalkozol vele, mint a fél időben az egyperces iradóval. Tehát, hogy nem pont ezt mondom, hogy ez tudatosan történik, de egyébként szerintem ez így összeáll az ember fejében. Nekem ez ad hozzá, de tök megértem, mert például édesapám, amikor meccseket nézek, ő is mindig azt mondja, hogy ez ettől falra mászik, hogy mennyi statisztika. És egyébként, ha meg amerikai foci meccset is néznél egyszer-kétszer, akkor azon meg ugye abszolút ez megy, tekintve, hogy a 3 órányi meccs időből nagyjából 15 perc a konkrét játék a pályán. Egyébként meg nagy totálok, meg szuper közelik a játékosokról és a stadionról, úgyhogy ott meg aztán pláne statisztikákkal töltik, és ott egyébként Amerikában irdatlan mennyiségű ember dolgozik ezen, hogy ott is minél érdekesebb statokat hozzanak.
Ez is milyen érdekes amúgy, hogy egyre jobban kezd, nem csak így Magyarországra, hanem Európába beszivárogni az amerikai foci, hogy egyre többször vannak itt meccsek. Ugye kezdetben még csak Angliában voltak, de most már van például Németországban is, azt hiszem minden évben.
És 2025 őszétől először Madridban is megrendezésre kerül mérkőzés, mégpedig melyik csapat részvételével? Hát persze, hogy a washingtoni csapattal, aki nekem a kedvencem, konkrétan 2007-ben kezdtem el kisgyerekként amerikai focit nézni, és azóta ők a kedvencem, úgyhogy én már tervezem a madridi utazásomat, úgyhogy ez most tényleg terve van. Ha így lesz, akkor majd kintről lehet bejelentkezek az adásban.
Az amerikai focira, hogyha már így felhoztuk, én mindig úgy tekintek rá, hogy nem feltétlenül mint egy sportesemény, hanem egy társasági eseményre, mert hogy nem nagyon tudsz lemaradni dolgokról, hisz nem szokott az lenni, hogy az egyik hihetetlen esemény követi a másik hihetetlen eseményt, hanem történik egy hihetetlen esemény, azt vagy látod, vagy nem, de úgyis visszajátszak utána másfél-két percig, mert áll a játék.
Hát igen, nehéz így lemaradni, hogyha mondjuk tudod, hogy kezdődik egy play, akkor bejössz a szobába, és akkor abban félbe hagyod a fröccskeverést, tehát az ilyen szempontból tényleg nehéz lemaradni. Hát egyébként szerintem annak is megvan a maga szépsége, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy tanuljon szabályokat és nézze meg. Viszont még mielőtt elbeszélnénk az időnket, hát a napzenéje rovatra fordulnék rá, tekintve, hogy nagyon nagy aktualitása van a dolognak. Nem tudom, követted-e az Eurovíziót esetleg az elmúlt napokban.
Amióta nem vagyunk kint rajta, mint Magyarország, azóta számomra már akkor is azért az utóbbi pár évben az indulók, tehát a magyar indulók miatt is totál érdektelen volt, de azóta meg aztán abszolút.
Hát én ezt továbbra is imádom, és továbbra is egy óriási házi bulinak tartom.
Peti beírta a közös rádiós csoportba, hogy figyeljetek, nem hiszitek el, tudom, hogy lehet nagyon sok fontos dolgotok van, de most van az elődöntője az Eurovízió.
Nem pontosan így fogalmaztam a csoport, azt mondom, hogy ha nagyon unatkoznátok,
dobjatok
meg
el mindent.
Én éppen azt nézem, én eldobtam mindent, ezen felül minden rajtatok áll. Én továbbra is imádom tényleg ezt az egész Eurovíziós hangulatot és azt a bulit, ami ott van. És az, hogy én nekem alapból a lételemem, hogy random országok rossz zenéit hallgatom, és ez pedig ennek az ünnepe, ez egy fesztivál
most
e köré.
Hol van? Ki a rendező ország?
Bázelben van, Svájc a rendező ország. Ugye tavaly Nemo a The Code című számával nyerte meg ezt a versenyt, és hát idénre pedig ugye nagyon nagy esélyesként indult jó pár ország, ebből különösen kiemelném az észt indulót, Tomi Cash-t, aki a Latte Macchiato című dalával indult el, és szerintem őt sokan ismerik, és ezt a számot
már
sokan hallották.
Tényleg már van egy nagy karrierje.
Bizonyám, és ezért gondoltam, hogy most nem őt hozom, hanem, mert hogy én szerintem sokan úgy gondolják, maga Tomi Cash is egyébként, ez nyilván viccből nagyképűen, de hogy úgy rakta ki a klipjét az ő számának, hogy oda van írva zárójelben, hogy az 2025-es Eurovízió győztese. Tehát, hogy ez már így van kint, egy jó ideje, de nyilván egyébként ez egy ilyen poén, tehát hogy ez egy ilyen humorfaktor a dologban.
Meg ő amúgy is egy ilyen groteszk előadó.
Hát nagyon is javaslom, hogy nézzétek meg egy-két számát, még csak a címét sem merem kimondani annak a számának, amire gondoltam. De hogyha rámentek a YouTube csatornára, rá fogtok jönni, melyikre gondolok. Viszont gondoltam, hogy ha már őt tartja mindenki a nagy esélyesnek, és elég sokan gondolják azt, hogy ő fogja ezt megnyerni, én is egyébként ebbe a táborba tartozom, de elhozom azt az egyetlen egy olyan zenekart, akiben látom azt, hogy lenyomja Tomi Cash-t, és rommá nyeri a 2025-ös Eurovíziót, ez pedig Svédországból a Kai
nevű banda. Na jó, hát persze, hogy a
svédek
tulajdonképpen ott egy ilyen nemzeti program Eurovíziót nyerni.
Egyébként igen, szerintem nagyjából annyit fordítanak Eurovíziós felkészülésre, mint oktatásra, vagy nem tudom, hogy a helyi tömegközlekedésre.
Nem tudják teljesíteni a NATO vállalást, hogy 2%-at költenek GDP-re, mert muszáj az Eurovízióba fektet.
Valószínűleg így van, mert most is egy írtózatosan jó zenét hoztak, úgyhogy ezt hallgatjuk most meg, és aztán kiértékeljük. Nem klippel fogjuk megnézni, mert vagy nem is a színpadi produkcióval, mi itt Zolival, hogy ne gondoljatok azt, hogy elvitte az értékelésünket, úgyhogy Zoli csak hangba fogja majd most megismerni ezt a zenét, meg nyilván ti is, tekintve, hogy egy egészen audio műfaj az a rádiózás, és utána meg javaslom egyébként, hogy majd a reklámok, hírblokkat, hasonlat, majd nézzétek rá a konkrét produkcióra is YouTube-on, mert érdemes képileg és hangilag is. Érkezik tehát a talpon a nap zenéje rovatában az én személyes kedvenceim közül az egyik, a kettőből az egyik az idei Eurovízióról, a Kai és a Barabada Bastu című szám. Ez svédül nem tudom, hogy pontosan mit jelent, de majd ennek is utána nézzünk. Ez jön most.